valaki akkor is igazán nőiesnek és nőnek érzi magát, hogyha egy szakadt melegítőben van otthon valaki, meg talán akkor se, hogyha a legdögösebb szatén hálóingjébe bújt egy magas sarkúval. De hogy vajon mi lehet a különbség, mikor érezzük magunkat nőnek és nőiesnek?
Milyen mintákat hozunk ezzel kapcsolatban, mennyire fontosak a minták, mennyire fontos, hogy azokat kövessük, vagy éppen elutasítsuk, vagy mit hoz ez az életünkben.
És mikor érezzük magunkat ugye nőnek?
Ezekről beszélgetünk, hát kivel is beszélgetnénk erről, ha nem Pirner Almával, aki az Absolutely Women alapítója.
És aki a nőiség, nőiesség kérdésével foglalkozik már hosszú évek óta. Tartsatok velünk! Neked mi jut eszedbe arról, hogy úton lenni?
Itt a Nők az úton podcast csatornán 2018 óta beszélgetünk önfejlesztő témákról, inspiráló történetekről és kreatív módszerekről.
Szakértők bevonásával járjuk körbe a különböző témákat, adunk útra való üzeneteket, és mindenki számára elsajátítható tanácsokkal segítjük hallgatóinkat. Szlavka Éva vagyok, kommunikációs szakember.
Én pedig Csorba Anita, kreatív mentor. Tarts velünk az úton te is!
Szia, nagy szeretettel köszöntünk itt a Nők az úton stúdiójában.
Sziasztok!
Örülünk, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást!
Annyira jó rád nézni, egyszerűen áradnak belőled a nőiesség energiái. Szeretnénk első kérésként megkérni arra, hogy fogalmazd meg, hogy mitől nőies valaki, mitől nő valaki.
Először is szerintem az a legfontosabb, hogy meg tudja élni a nőiességét. Tehát, hogy azokat a kis apró fortélyokat, praktikákat, bármilyen olyan tippeket, ami a nőiességhez kapcsolódik valakinek, tudja napi szinten alkalmazni. Tehát legyen figyelem a nőiességen. Mert ez nem egy természetes dolog feltétlenül, hogy nagyon nőies kislánynak születtünk, vagy éppen úgy nevelkedtünk fel. Én is visszaemlékszem 14 évesen, mikor rockerként engedtem az életemet, és magas szárú sportcipőben jártam stretch farmerrel, meg kockás férfi alsónadrágban, akkor nem az volt a központi kérdés, hogy hogyan érezzem magam nőnek, és amikor erre rákerült a figyelem, akkor kezdtem el kibontakoztatni a saját nőiességemet, és megalkotni a saját nőiességemet. Talán ez a legfontosabb, hiszen ez egy kreatív folyamat, és ezt úgy lehet a legjobban elgáncsolni, hogyha kívül keressük a megoldásokat, és összehasonlítjuk magunkat más nőkkel.
Szerinted úgy általában a nők hol keresik a megoldást? Ugye most mondod, hogy kívül. Ahogy látod akár a klubodban, amit vezetsz, illetve a saját praxisodban már régóta, hogy ezzel a témával foglalkozol, hol látod, hogy hol rontjuk el mi nők, vagy hol jön el az a pont, amikor azt érezzük, oké, ezzel foglalkoznunk kell? Talán ez a jobb kérdés.
Szerintem az első, ahol elrontjuk, hogy nagyon sokan leragadnak a múltban. Tehát nyilván mindenkinek van egy családi hozott mintája. Ezzel ugye nem vitatkozhatunk. Jó esetben mindenkinek volt egy édesanyja, nagymamája, akitől tanult valamit, és hozott valamiféle mintát a nőiségről, a női minőségről, az anyaságról, a férfi-női kapcsolatról, ahogy láttuk a szüleinket. Tehát nyilván ott van ez a családi hozott minta. De én azt látom, hogy túlságosan hosszú ideig kapaszkodunk bele ebbe a családi hozott mintába negatív értelemben, hiszen lehet egy jó családi hozott minta is, és lehet nyilván egy kevésbé jó családi hozott minta is, amikor úgymond ugyanolyanná válunk, mint esetleg az édesanyánk, aki mondjuk nem tudta annyira bármilyen oknál fogva kibontakoztatni a nőiességét, és akkor azt mondjuk, hogy hát én olyan vagyok, mint anyukám, hát anyukám se volt soha nőies nő, vagy hát a nagymamám se volt soha nőies nő, és akkor így leírjuk saját magunkat, hogy akkor nekünk ez jár, mi így beleszorultunk ebbe a történetbe, és ragaszkodunk is egyébként ezekhez a korlátokhoz, mint hogyha egy telek határ lenne, ami alapján definiáljuk saját magunkat. És azt mondjuk, hogy én azért vagyok ilyen, amilyen, mert az én édesanyám, nagymamám, és még sorolhatnám is, ilyen volt, és így nőttem föl, vagy fiús kislány voltam, és akkor még ugye sorolhatnánk. Tehát ez az egyik, amit én mindig látok a nőknél, akik hozzám jönnek, hogy azért szeretnének változni, mert látják azt, hogy már nem szeretnék feltétlenül követni azt a családi hozott mintát, ami mögött nyilván van egy hitrendszer is, amit azért nagyon nehéz lebontani.
Tehát akkor mondjuk a hallgatók úgy magukra ismerhetnek, hogyha számukra is ez egy lényeges pont, vagy egy kezdő, vagy egy mérföldkő, hogy azt vizsgálják meg, hogy is vagyok én a saját hozott mintáimmal. Van esetleg olyan kérdés, amit szerinted érdemes lenne maguknak feltenni, vagy magunknak feltenni ezzel kapcsolatban, amin elindulhatunk, hogy tudjuk, hogy ezzel dolgunk van?
Igen, például az, hogy mikor láttam igazán nőiesnek édesanyámat. Mikor volt az, amikor úgy éreztem azt a női energiáját, azt a női kisugárzását? Hogyan láttam a szüleimet? Mennyire láttam őket, hogy romantikus kapcsolatban vannak? Mennyire láttam őket, hogy valóban megölelik egymást, ott az intimitás, megpuszíják egymást, vagy csak úgy érdegéltek egymás mellett? És úgy nem láttam azt mondjuk, hogy édesapám virágot vinne édesanyámnak, apró ölelések, összekacsintások. Emlékezzünk erre vissza. Lehet, hogy vannak olyanok, és olyan szerencsés helyzetben vannak, akinek együtt vannak a szülei hosszú évtizedek óta, és még a mai napig van köztük egyfajta romantikus, szeretetteljes, tiszteletteljes kapcsolat. De valljuk be őszintén, a mai világban ez a legkevesebb, hiszen az én szüleim is elváltak nagyon korán, sőt a családomban is nagyon sokan elváltak. Nem volt igazán olyan minta előttem, aki ez a klasszikus férfinői kép lett volna, akár édesapám és édesanyám személyében. Tehát ezeket a kérdéseket föltéve, akkor rögtön fény derül arra, hogy hanyadán is állunk ezzel a fajta példával, illetve föltenni magunknak azt a kérdést, hogy követek-e olyan dolgokat tudat alatt, amik igazából nem az én értékrendszerem szerint működnek. És ez nagyon fontos, mert ugye, hogyha valami tudat alatt van, az ellen nem tudunk tenni. Tehát tudati szintre kell emelni ezeket a dolgokat, akkor tudunk változtatni. De érdemes odafigyelni erre, hogy ne csapjunk át a ló túloldalára, és ne legyünk mintatagadóak, mert valahol a mintatagadás is egyfajta szembemenés a családi hozott mintával. És az sem arról szól, hogy önmagunkat keressük meg, hogy én milyen úton szeretnék járni, mi az, ami nekem jó, mit jelent számomra a nőiesség, hanem arról szól, hogy ilyenek voltak a szüleim, vagy ilyen volt az édesanyám, és én biztos, hogy nem leszek olyan. Ez megint nem rólam szól, hanem róla szól. És akkor ebbe kellene valahogy azt a bizonyos arany középutat megtalálni.
De jó, mit szólnátok, hogyha ezen az úton mennénk tovább, hogy nézzünk akkor olyan akadályozó tényezőket, vagy olyan checkpointokat, mérföldköveket, amiket érdemes egy kicsit tüzetesebben, mélyebben átnézni, és akkor javasoljunk hasonló kérdéseket, mert szerintem ezek nagyon jó kérdések voltak, amelyel a hallgatók egy picit jobban meg tudják ismerni, akár a saját nőiségüket, hogy el tudnak rajta indulni. Mi lenne a következő lépés, hogyha azt mondjuk, hogy oké, akkor ez egy mérföldkő volt, hogy figyeljük meg a családi mintáinkat, és mi ebben hogy vagyunk. Mi lenne mondjuk egy következő szakasz, vagy egy következő mérföldkő?
Hogy tudjuk megtalálni igazán a saját nőiességünket? Nekem ez, ami ehhez kapcsolódik kérdésem.
Szerintem először föl kell tenni magunknak azt a kérdést, hogy mit jelent számunkra a nőiesség. Ez egy nagyon komplex definíció szerintem, és mindenki számára más jelent. És ahogy föltesszük azt a kérdést, hogy mit jelent számunkra a nőiesség, én mikor érzem magam nőnek? Mikor érzem azt, hogy a női energiáimat ki tudom bontakoztatni, akkor ott már önmagamra terelődik a figyelem. És ez azért nagyon-nagyon fontos, mert a másik legnagyobb hiba, amit elkövethetünk a nőiességünk ellen, az, hogy összehasonlítjuk magunkat más nőkkel. Az a mérce, hogy mit látok a külvilágban, az a mérce, hogy mit látok a social médiában, ami szembe jön, ha akarom, ha nem, és elkezdődik egyfajta méregetés, egyfajta összehasonlítás, ami sokkal inkább degradálja az én nőiességemet, mint hogy emelni a nőiességemet. Tehát ahogy a fókusz befelé helyezem, és akár egy papírra le is írhatom, hogy én mikor éreztem igazán magam nagyon jó nőnek. Milyen szituációkban voltam? Tehát itt nem csak külsőségekről beszélünk.
Ezt akartam kérdezni, hogy milyen területekre kell itt fókuszálnunk?
Bármilyen területre, ami számodra fontos, ahol te, mint nő, meg tudsz nyilvánulni. Azért nem szeretek kategorizálni, mert azáltal definiálnám is azt, hogy mit jelent a nőiesség. De mondjuk, ha van például egy szingli hölgy, akinek mondjuk nincsen családja, nincsen gyermeke, akkor ott nem beszélhetünk arról, hogy a nőiesség az anyaságot is jelenti, mert lehet, hogy ő például tudatosan nem szeretne anyává válni, és ezzel nincs is semmi probléma. Tehát itt mindenkinek a saját mércéje szerint kell ezt definiálni, hogy én milyen női szerepekben vagyok benne mondjuk a hétköznapi életemben. Ezek a szerepek hogyan oszlanak el? Legjobban azt a feladatot szeretem, amikor egy kört rajzoltatok a hölgyekkel, és azt mondom, hogy ebbe a körbe ők definiálják tortacikkelszerűen, hogy különféle női szerepeik mekkora helyet foglalnak el. Lehet, hogy van, akinek például a háromnegyedét elfoglalja az anyaság. Vagy mondjuk a háromnegyedét elfoglalja a karrier. Az, hogy ő egy önmegvalósító nő, egy dolgozó nő. És hivatása van, és abban nagyon-nagyon sikeres. És amikor ezt megrajzolják, akkor az a következő kérdés, hogy tetszik-e, amit látsz a papíron.
Annyira jó, hogy ennyire szélsőséges mintákat is említesz, mert szerintem ez felszabadító ezt hallgatni, hogy gyakorlatilag semmilyen sémának nem kell megfelelnünk, hogyha a nőiességünket akarjuk megélni, hanem pont magunkban kell elmélyedni.
Így van, és az az elfogadásról is szól, önmagunkat is el kell fogadni, és másokat is el kell fogadni, hiszen lehet, hogy valakinek megdöbbentő, ha mondjuk valaki a nőiességét abban éli ki, hogy 4 gyermeket nevel, és ő boldog ebben a szituációban, és nem szeretne karriert, nem igazán akar önmegvalósítani, mert ő az önmegvalósítását a gyermekekkel való kapcsolódásban éli meg, neki ez az életfeladata mondjuk. Más meg azt nem tudja elképzelni, hogy mondjuk én nekem tudatosan nem születik gyermekem, és mondjuk én a férjemmel, a párommal, lehet, hogy nem is a férje, csak a partnerével éli világát szabadon, elköteleződéstől mentesen. És ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy ítélkezünk-e mások felett, amikor valaki elmeséli a saját történetét, én mit érzek belül, és fülöncsípem-e saját magam, hogy mondjuk ítélkezek, ha még nem is mondom ki, mert azért legtöbbször nem merik ezt kimondani az emberek, főleg a mai világban, amikor már nagyon kevés dolgot lehet kimondani, mert ugye annyira PC minden, viszont azért lehet, hogy ott van a gondolat bennem, és akkor le kell nyugtatni saját magam, hogy mindenki a saját életét éli, hogyha ebben boldog, akkor az egy nőies élet, egy jó élet.
Mennyire függ a nőiség akár a partnertől, az ő férfiasságától? Hogy ki hogy definiálja magát nőként, függ a nőiség, vagy a nőként való definiálás attól, hogy a férfi mit gondol a nőről, amennyiben van valakinek partnere? Vagy hogyha nincsen, akkor valaki esetleg kevésbé érzi magát nőnek? Ez egy ilyen izgalmas kérdés szerintem, ami lehet, hogy sokakat érdekel.
A válaszom az, hogy igen és nem.
Ugyanis én is meg tudtam volna válaszolni.
Igen, igen, ehhez nem kell szakértőnek lenni.
Na de mondja tovább.
Igen, az egyik oldal az szerintem nagyon fontos szempont, hogyha arra építem a nőiségemet és az önbizalmamat, hogy mások mit gondolnak rólam, akkor az egy homokra épített dolog. Az egy olyan dolog, amit bárki elvehet tőlem. Tehát, hogyha mások által érzem én magam piedesztálon, mint nő, vagy jó nőnek, és mondjuk egy olyan kapcsolatba sodródom bele, vagy csalódást okoznak, amikor az én nőiességemet lerombolják, vagy az önbizalmamat lerombolják, akkor abból nagyon-nagyon nehéz fölállni. Tehát ez nem mindegy, hogy azért egy férfi nélkül is egésznek érzem-e magamat, vagy pedig csak egy férfival érzem egésznek magamat. És én mindig el szoktam mondani, hogy nem kell mindent feláldozni a férfi oltárán, tehát ez is egy nagy hiba, amit a nők elkövetnek, hogy onnantól kezdve már megszűnik az én, csak a mi vagyunk. És ez egy darabig olyan nagyon romantikus, hogy mi, és csak ketten, és ez a két kör az tökéletesen fedi egymást. De ez nagyon nagy hiba, mert ott van az a két kör, és annak a két körnek van egy keresztmetszete, ami a mi, de attól még ott kell legyen az is, hogy én, és ott kell legyen az is, hogy te, mint önálló individuum, és a személyiségünknek a kibontakoztatása, fejlesztése, és még sorolhatnám. Tehát arra kéne törekedni, hogy önállóan is szerintem egésznek érezzük magunkat, de nyilván egy párkapcsolatban érezzük magunkat teljesnek, hiszen az ember nyilvánvalóan egy társas lény, de ez akkor tud megvalósulni, hogy egy olyan férfit vonzunk be, most idézőjelbe teszem ezt spirituálisan, aki hú, nagyon vágyunk rá, igazi férfi, hogyha én egyébként igazi nőnek is érzem magam a férfi nélkül is, tehát nem arról van szó, hogy egy terápiás kapcsolatba megyek bele, ahol a férfi engem nevelget, meg locsolgat, mint egy növényt, és akkor abból majd kibontakozik valami. Nyilván a férfinek ebben nagyon nagy szerepe van, de azért az a nőnek a felelőssége, hogy ő mennyire érzi magát nőnek, vagy például mennyire építi az önbizalmát olyan pillérekre, amik külsőségektől mentesek, mert ez még egy nagyon veszélyes dolog, hogy sok nő attól érzi magát jó nőnek, hogy mennyire fiatal, mennyire gyönyörű, mennyire sugárzó, mennyire vékony, mennyi pénz van a bankszámláján, és még sorolhatnám. És ezek azok a dolgok, amire én azt szoktam mondani, hogy homokra építjük a várat, ami egy pillanat alatt elfúj a szél, mikor olyan értékeket fedezünk fel magunkban, amik függetlenek az ilyen jellegű változó tényezőktől és külsőségektől, akkor ez egy nagyon erős dolog tud lenni, ami egy életen át elkísér minket, és a nehéz helyzetekben is velünk van.
Ugye itt is arról van szó, amit mondtál, hogy a fókuszunk az befelé irányuljon főként, mint sem kifelé, és akkor tudunk egy csomó választ találni.
Mondjál egy-két kapaszkodót, hogy milyen tulajdonságok lehetnek ezek, vagy mik szoktak leggyakrabban előjönni?
Én általában azt a feladatot szoktam adni ilyenkor, hogy írjuk össze az erősségeinket és gyengeségeinket. És nagyon érdekes már az a feladat, hogy van, aki sokkal több gyengeséget ír, mint erősséget, akinek esetleg nincsen önbizalma, vagy akár önértékelési problémái vannak. Van, aki azt mondja, hogy semmit nem tud fölírni arra a lapra. És ilyenkor mindig szoktam kérni, hogy nehogy külsőséget írjon, tehát csak belső erőforrásokat mozgassunk meg, hogy mik azok. És amikor úgy érzi, hogy nem tud semmit írni, akkor az szokott lenni a következő kérdésem, hogy milyen témákban szoktak tőled tanácsot kérni? Milyen témában szoktak téged megkeresni? Hiszen mindenkitől kérnek tanácsot, a mikrokörnyezete akár, vagy egy nagyobb közösség, és akkor lehet, hogy úgy már ki tudjuk ugrasztani a nyulat a bokorból, hogy vajon mi az, amit mások látnak bennünk, de mi mondjuk nem látjuk meg saját magunkban ezeket az értékeket. És hogyha valaki végképp nem tud a pozitív oldalra semmit írni, akkor meg kell próbálni a negatív dolgok mögé nézni egy kicsit, hogy vajon a negatív dolgoknak milyen olyan pozitív hozadéka lehet, ami igazából erősség. Mondok erre egy példát, én egy rendkívül türelmetlen ember vagyok. Tehát nem erősségem a türelem, nem erősségem a várakozás, nagyon pontos vagyok, mindenhova odaérek előbb, akkor csöngetek, amikor 10:00 van, mondjuk egy példát mondva, és amikor már az van, hogy bármilyen oknál fogva láttam, hogy lehet, hogy el fogok késni, elképesztően frusztrált leszek. A forgalomnak köszönhető egy baleset, vagy bármi történhet. És sokáig nagyon haragudtam magamra, hogy én miért vagyok ennyire türelmetlen, hogy miért nem tudok ezen változtatni. És aztán rájöttem, hogy oké, akkor, hogyha mögé nézzünk ennek az egésznek, akkor vajon mi lehet ennek az előnye? És rengeteg előnyt tudtam felsorakoztatni, mert ezért vagyok olyan precíz az időmet illetően, ezért tudom olyan jól meghúzni a saját határaimat, ezért tudok nagyon jól nemet mondani azokra a dolgokra, ami igazából lehúz engem, és energia vámpír módon kiszipolyozza az életerőmet, és ezért tisztelem másoknak is az idejét rendkívüli módon, a sajátomat pedig nagyon nagy becsben tartom, és ennek köszönhető például az, hogy nagyon sok tányért tudok egyszerre pörgetni, itt most vállalkozás, anyaság, párkapcsolat, önmegvalósítás, mert hogy nagyon jól tudok átnyargalni egyik szerepből a másikba. És akkor ilyenkor érdemes föltenni a kérdést, hogy akkor most ez egy erősség, vagy inkább gyengeség.
Szépen átkereteztél.
Így van. Ugyanazt a mozit nézzük, csak mást látunk, mást értelmezünk ezekből a dolgokból.
Akkor már nem haragszol ezért magadra.
Nem, jól érzem. Már abszolút nem. Elfogadtam saját magamat, fölhoztam egy középszintre. Kifejezetten szeretem olyan challenge-ekkel állítani magam, amikor várni kell, és figyelmeztetem is magamat, például orvosi rendelő, önkormányzat, nem tudom én, repülőtér, és akkor tudom, hogy hú, most itt egy órát kell várni, és akkor már fölkészülök, hogy hogyan tegyem hasznossá az időmet, hogy ne érezzem azt, hogy ez el van vesztegetve. Tehát szembenézek ezzel, és nem haragszom magamra, mert tudati szintre hoztam, hogy miért vagyok ennyire frusztrált. Érzem azt, hogy megy föl a pulzusom, egyre idegesebb vagyok, érzem azt a belső feszültséget. És akkor egyszerűen csak lenyugtatom magam, hogy semmi gond nincsen. Megnyugszom, és tudom azt, hogy ez egy feladat, amit azért kaptam, hogy megoldjam.
Igen, alapból ez átfordítva a hallgatóknak is feladatként egy nagyon hasznos dolog, hogy nézzük meg a gyengeségeinknek vélt tulajdonságainkat, nézzünk egy picit mögé, és hogyan tudnánk azt átkeretezni, átfordítani valamolyannal, ami egyébként a pozitív tulajdonságainkhoz járul hozzá. Hogy egy picit visszatérünk vagy rátérünk mondjuk egy listanézetre, mert szeretik a hallgatók a checkpointokat, amiket ki lehet pipálni, vagy végig tudunk menni egy listán, hogyha megfogalmazhatnál mondjuk 5 olyan dolgot, amire mindenképpen érdemes figyelnünk, amikor keresünk a nőiségünket, vagy meg szeretnénk élni. Ugye az egyiket már mondtad, hogy figyeljünk oda a szülői mintára, vagy főleg az anyai mintára. Mi lenne még néhány olyan pont, amik mindenképpen bemenni a listára, és már Anita jelentkezik, hogy ő is.
Igen, én szeretném megfordítani a kérdést, mert azt látom, hogy a nőiességünket nem könnyű megélni. Viszont nagyon könnyű elrontani a nőiességünket, és mi lenne a könnyebb oldalról közelítenénk meg, hogyan rontjuk el rendszerint, és akkor talán ezt megfordítva egyszerűbb lesz majd megtalálni a megoldást. Tehát mondjál 5 olyan dolgot, ahol leggyakrabban elrontjuk, hogy
azok
nem tudjuk
megélni. Azok az akadályok,
megélni.
Ugye, amit nem tudunk átlépni.
Igen.
Hogyan tudjuk azt
a nőiességünket.
Igen, az első mindenképpen az, ami a családi hozott mintával való szembenézés és összehasonlítás, hogy én követem azt a mintát, szeretném-e követni, tagadom-e azt a mintát, ha igen, miért, és hol vagyok ebben az egész történetben én. Ez mindenképpen a múltból kiindulás, ami fontos, mert azért azt is kezelni kell nyilvánvalóan, és utána ugorva a jelenbe definiáljuk tudatosan a saját nőiességünket, és fordítsunk rá figyelmet. Ahol a figyelem, ott az energia. Ezt tudjuk pontosan az életterületeinkben, hogyha valamire figyelek, teszek bele energiát, akár a munkámban, a gyereknevelésben, bármibe, akkor az azért haladni fog előre. Nem elvárható, hogyha valamiben nem teszek energiát, akkor az működjön. Itt beszéltünk akár szexualitásról, a férjemmel való viszonyról, az egészségtudatosságról, a bikini formámról, bármiről lehet szó. Nem elvárható az, hogy működjenek a dolgok, hogyha nem teszek azért meg mindent. Tehát ez is egy nagyon nagy hiba szerintem, hogyha nincs konkretizálva az, hogy ott a figyelmem, és minden nap föltéve azt a kérdést, hogy én mitől érzem magam nőiesnek. A harmadikra azt mondanám, hogy összehasonlítom magam másokkal. A legnagyobb hiba, ahol a legnagyobbat bukhatjuk a nőiességünk terén. Akaratlanul is versenybe szállok másokkal, ezáltal összeméregetem saját magam, és a social media sokszor hazug világában ez nagyon félre tud minket vinni nagyon sok esetben, amikor tökéletes anyákat, tökéletes feleségeket, gyönyörű szép nőket, gazdagokat utaznak, szép kocsi, szép ház, és gyönyörű gyerekek, és még sorolhatnám, és akkor úgy érzem, hogy én egy lúzer vagyok. Amikor az csak egy kivetített kép, egy nagyon pici szelete, föltupírozva, kisminkelve és fölszűrőzve ennek a világnak, ami hiba, hogyha például erre szeretnénk alapozni. A másik az, hogyha belekapaszkodva a múltbeli rossz kapcsolatainkba, az alapján mérem magam, hogy én hogyan éreztem magam abban a kapcsolatban. Érdemes ezeket letenni, és amikor tovább megyek egy új kapcsolatba, nem hozni ezt a puttonyt. Ezt tudom, hogy nagyon nehéz, de hogyha mondjuk volt egy rossz viszonyom a párommal korábbiakban, megcsalt engem, megalázott, verbálisan vagy bármilyen más módon bántalmazott itt, sok dolgot föl lehetne sorolni. És azt érzem, hogy hát én abszolút nem érzem magam nőnek. Akkor nehogy azt gondoljam, hogy minden férfi ilyen. Nehogy azt gondoljam, hogy majd a következő kapcsolatban is majd én biztos ezt érdemlem, és milyen érdekes, hogy mindig ugyanolyan férfiakat választok ki, vagy ők kiválasztanak engem. Ezzel is érdemes szembenézni, ugyan tudom ezt a sémát akár megszakítani, és vajon miért adja nekem az élet, a jóisten, az univerzum ezt a feladatot, hogy én megküzdjek ezzel, és miért van az, hogy mindig esetleg ugyanolyan embereket választok, akik aztán engem ugye nyomnak lefelé a lejtőn. Végül pedig azt mondanám, hogy ez a nemetmondás művészete határok meghúzása. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen, hogyha valamiben építkezni szeretnék, akkor érdemes olyan emberekkel körülvenni magamat, akik erősek valamiben, és mondjuk erősek akár a nőiesség megélésében. Akkor ne olyan partnereket keressek, ne olyan baráti társaságokba menjek, ne olyan emberekkel ismerkedjek, vagy ne olyan közösséghez tartozzak, ahol nem is foglalkoznak ezzel a dologgal. Sőt, esetleg azt mondják, hogy hát ezt nem kell megélni, meg ez biztos természetesen jön, akinek meg nem, hát az így járt, meg vannak ezek a nagy hangzatos szavak. Hogyha én mondjuk egy olyan példát mondok, ami fizikailag kézzelfogható, leszeretnék fogyni, akkor olyan közösségbe kell járnom, ahol az emberek hasonló nehézséggel küzdenek, hasonló a céljuk, és mondjuk engem segítenek abban, hogy menjek azon az úton, hiszen el tudnak téríteni nagyon könnyen azok az emberek, akik más úton járnak ebben a helyzetben. Tehát érdemes ilyenkor külső segítséget is kérni akár, mert ez egy nagyon nagy erő tud lenni, amikor van egy összetartó közösség, amikor látod, hogy mások is hasonló nehézségekkel küzdenek, amikor elesel, akkor ők megtartanak téged, amikor nyersz valamit, egy pici kis meccset az életedben, akkor tapsolnak, mint egy pomponlánya pálya széléről, és egy jó edző is ott van mindig melletted, így sokkal könnyebb fejlődni, hiszen ne felejtsük el, hogy tényleg azzá válsz, akikkel körülveszed magadat. Hogyha ugyanaz az öt emberrel érintkezel, akik mondjuk lehúznak, akkor ne csodálkozz azon, hogy bizonyos évek múltán te is ugyanabban a lehúzós közösségben leszel majd.
Szerintem nagyon fontos mondat volt az is, hogyha úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk, akkor ne féljünk segítséget kérni. Te hogy segítesz a nőknek, akik hozzád fordulnak a nőiségük megélésében? Még mielőtt áttérünk a kártyázásra, bár lehet, hogy lesz olyan kérdés a kártyákban, ami ezt
célhozza. Ami ahhoz is kapcsolódik.
Igen.
Az én közösségemben alapvető az, hogy nincsenek evidenciák és nincsen ítélkezés. Tehát amit itt is elmondtam, hogy bárki lehetsz, aki te lenni szeretnél, és nem attól szupernő egy nő, hogy tűsarkú cipőben közlekedik, és nem attól, hogy harisnyatartóban lejt el a férje előtt minden este a tévénézés helyett, és nem attól, hogy három gyereket nevel, vagy nem attól, hogy megváltja a világot grandiózus ötletekkel. Itt az önazonosság talán a legfontosabb, és én azért szoktam mindig azt kihangsúlyozni, és erre is tanítom a hölgyeket, hogy vizualizáljuk, hogy kivé szeretnénk válni. És ahogy önmagadra fordítod a figyelmet, már rögtön nem versenyzel másokkal, és nem füstölöd el az energiakészleteidet az összehasonlítással, a megfelelési kényszerrel, és amikor ott vagy magad előtt, mint a jövőbeni önmagad, mint példakép, akkor neked az a dolgod nap, mint nap, hogy kiépítsd ezt az utat a jelenlegi helyzeted és a jövőbeni önmagad között, és minden nap tudatos, apró pici lépéseket tegyél azért, hogy haladj ezen a kivilágított úton. És így rögtön az összes energiaforrásodat befele fordítod, nagyon jól fogod tudni meghúzni a saját határaidat, mert látod, hogy mi az, ami nem támogatja ezt a folyamatot, és ott nagyon könnyű lesz nemet mondani, és gyakorlatilag ezt az utat, ezt az építkezést segítem én a klubom által a nőknek.
Talán nagyon jól passzol is, amit mondtál az utolsó kérdésünk, vagy legalábbis ami beszélgetés szekciót illeti, hogyha egy fontos útravalót adnál át a hallgatóknak ezzel a témával kapcsolatban, a nőiség megélésével kapcsolatban, akkor mi lenne a te útravalód?
Az útravalóm az lenne, hogy tegyék föl maguknak a kérdést, hogy mit jelent számukra a nőiesség. Szerintem ez egyik legfontosabb definíció, mert ameddig ezt nem definiáljuk, addig utat se tudunk építeni nyilvánvalóan, hiszen nem tudjuk, hogy hova szeretnék tartani. És amikor ezt megdefiniáltam, és egyszerűen föl tudom építeni az utat, akkor minden nap csak egy dolgot tegyek meg azért, hogy közelebb kerüljek a jövőbeni önmagamhoz. Itt nem kell nagy dolgokra gondolni. Lehet, hogy ez egy 5 perces meditáció lesz. Lehet, hogy annyi lesz, hogy ma földobok egy natúr sminket, hogyha egyébként nem sminkelek. Lehet, hogy az lesz, hogy ma egy szebb fehér neműt veszek föl, mint amit egyébként szoktam, vagy elmegyek egy stílus tanácsadóhoz, hogy olyan színeket javasoljon nekem, amik valóban jól állnak. Lehet, hogy ez egy belső, mélyebb önismereti folyamat lesz. Lehet, hogy ez egy lelki terápia lesz, bármi. De hogy minden egyes nap érezzem azt, hogy igen, rajta van a figyelem a nőiességemen, mert akkor fogom tudni ezt kibontakoztatni.
Jaj, de jó. Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Kíváncsi vagy arra a 10 legnépszerűbb feladatra, amelyet pszichológus és szakértő vendégeink állítottak össze útravalóként az elmúlt években? Ha igen, neked készítettük el ezt az ingyenesen letölthető és kitölthető útravaló füzetet. Rengeteget fejlődhetsz ezzel a 10 feladattal, érdemes kipróbálnod. Töltsd le még ma a nőkazuton.hu/letölthető weboldalról. Itt tudsz feliratkozni a hírlevelünkre is, hogy ne maradj le a legújabb adásokról. Tehát még egyszer nőkazuton.hu/letölthető.
Áttérünk most a kertjázásra. Ugye tovább folytatjuk a beszélgetést, csak most már egy kreatív, érdekes, izgalmas eszköz segítségével, Anna már keveri a paklit.
Nagy lelkesedés, hogy a színek összekeverednek.
Igen, mert hogy ugye egy kreatív eszközről, egy kártyáról van szó, amivel az a célunk Anitával, hogy rávilágítsunk arra, hogy a kreativitás az mennyire sokszínű, és nem csak arról van szó, ugye, hogy tudunk-e rajzolni, vagy mennyire vagyunk tehetségesek a művészetben, hanem annál sokkal több, hogy milyen tulajdonságaink vannak, amelyek erősítenek bennünket, milyen a döntési, probléma megoldási készségünk, milyen környezet az, ami bennünket inspirál, milyen mindsettel rendelkezünk, és hát ezek a kártyák, illetve a különböző színek, ezeket a kulcs gondolatokat, ezeket a kulcs szavakat tartalmazzák egy csomó érdekes, izgalmas kérdéssel, úgyhogy most arra kérünk, Alma, húzz egy kártyát, húzunk majd többet, olvasd fel a kérdést, és mi hozzátartozó kulcs szó, és mi is fogunk rá válaszolni erre.
Jaj,
a kérdésre. Úgyhogy bátran.
Kezdhetem?
Igen.
Hogyan jelenik meg a környezetedben a szabadság?
Okay. Először válaszolj rá nyugodtan.
Igen. Én kezdem?
Igen.
Nagyon érdekes, hogy ezt húztam, mert képzeljétek el, hogy nekem az értékrendemnek az első pontja a család mellett a szabadság. Tehát minden döntésemet szinte a szabadság mozgatja.
Mit jelent neked a szabadság?
A szabadság azt jelenti, hogy olyan életet élhetek, amilyet szeretnék. Az, hogy semmikor nem kell olyan döntést hoznom, hogyha valamihez nagyon nincsen kedvem, akkor mindenképpen erőt kell venni magamon, és belekényszeríteni magam egy szituációba, vagy ha már nem érzem ott jól magam, akkor azért benne maradni, mert nincs más választásom. Számomra ezt jelenti a szabadság, és ez nagyon jó, hogy pont ezt hoztam, és hát nincsenek véletlenek nyilván, mert minden nap ez alapján hozom a döntéseimet.
A szabadság nekem azt jelenti, hogy meg tudom határozni azokat a kereteket, amiket utána tartani tudok, vagy akár ki tudok belőle persze lépni, de hogy ezeket a kereteket teljesen a saját igényeimnek, vágyaimnak megfelelően tudom meghozni, és akkor azon belül működni.
Az én definícióm nagyon hasonló Almája, az nekem is, vagy számomra is nagyon fontos a szabadság. Én szabadúszó vagyok már jó pár éve, és nekem is az egyik, talán a legfontosabb, azt hiszem az értékrendemben az, hogy a szabadság az első helyen van, és ez megjelenik az életem összes területén. És én is azt emelném ki, amit te kiemeltél, a döntési szabadság, hogy én hozok döntést, és vállalom a döntésem után járó felelősséget azért, hogy mit teszem, mivel foglalkozom, és hogy élem a mindennapjaimat, és hogy ennek a döntésnek a felelőssége a számomra szerintem egy ilyen nagyon fontos dolog, és ugye mindennek a szabadsága.
Milyen érdekes, hogy ti belülről kifelé haladva közelítettétek meg, én pedig kívülről befelé haladva.
Hát ezért szerintem izgalmas, de hogy mindegyik rendben van, és mindegyik a helyén van, és mindegyik kapcsolódik a kreativitáshoz, hiszen ez egy nagyon fontos fogalom benne.
Igen, okay. És össze is kapcsolódik mindegyik igazából, amit mondtunk, mind a hárman összekapcsolódott, hiszen az önmegvalósításról beszéltünk mindannyian, és arról, hogy olyan életet élünk, egy olyan hivatásban dolgozunk, amit imádunk egyébként.
Ez így van.
Hiszen azért időnk nagy részét munkával töltjük, és az azért fantasztikus, amikor úgy éled meg a munkát, hogy ez egy kreatív alkotó folyamat, és nem úgy, hogy valami dologba bele vagy kényszerítve, amit igazából csak a pénzért csinálsz.
De jó, hogy ide csatornáztad az önmegvalósítás, mert az a kreativitásnak a hajtóereje az önmegvalósítási vágy, hogy ugye elérjünk a képességeink határához. És hát ez egy nagyon szép kerek.
Igen, de azért
kerek válasz volt.
Sokat kell dolgozni, hogy ebben tudjunk hinni, hogy önmagunkban tudjunk hinni, ehhez önmagunkban
minden
kell először
sokat
hinni.
Kell dolgozni, szerintem. A nőiségért is sokat kell dolgozni, ugye, hogy higgyünk magunkban, mert végül is ez is ahhoz kapcsolódik.
Igen, de ez egy folyamat. Itt jön be az, hogy az utat kell élvezni, és egy idő után az egy dolog, hogy ott van a cél, de hogyha nem élvezem az utat, akkor valószínűleg a célt sem fogom elérni, mert demotivált leszek, és el fog fáradni. És igazából pont az visz tovább, amikor elfáradok, és pont abból tudok motivációt meríteni, hogyha belső motivációt szeretnék, mert pedig én azt gondolom, hogy kívülről nem igazán lehet motiválni embereket, inkább belülről, hogy élvezem azokat a mindennapos apró lépéseket, amiket önmagamért teszek.
Így van.
Oké, nézzük a következő kártyát.
Hogy vagy az ötletelő, széttartó, nyitott és a döntést igénylő, összetartó logikus helyzetekkel? Micsoda komplex kérdés, szerintem.
Van benne egy-egy ilyen komplex is.
Igen, szerintem erről a témáról akár 20 percet is tudnánk beszélgetni, de most nyilván annyi időnk nincsen.
Mi jut elsőnek eszedbe róla?
Igen, én szerintem abban vagyok jó, hogy hogyan tudom ezt a két dolgot összefésülni tudatosan. Tehát én például, amikor, mivel vállalkozóként dolgozom, és ugye kreatív munkát végzek, akkor nagyon figyelek oda, hogy ráhangulódjak arra a kreatív munkára, és teljesen más energiákat kell bemozgatni, hogy az ember akár egy ilyen mesterséges flow-ba is tudjon kerülni. Mert nem mindig van az embernek kedve írni, vagy kreatívkodni, amikor viszont muszáj. És amikor viszont olyan munkát végzek, ami sokkal inkább adminisztratív munka például, akkor tudom azt, hogy azon a napon csak adminisztratív munkákat fogok végezni, vagy abban a szakaszában a napnak. Amikor konzultációt tartok, akkor kinyitom a szívemet, a lelkemet, és másra figyelek, és hagyom, hogy ő kibontakozzon. És szerintem ez a titok nyitja, hogy nem szabad, hogy összekeveredjenek ezek a dolgok, nálam legalábbis, és nekem ezt nagyon tudatosan szét kellett választanom, mivel nagyon sok mindennel foglalkozom, hogy van olyan nap, amikor csak ez, van olyan nap, amikor csak az, van olyan nap, amikor egy másik dolog, és teljesen más előkészületet igényel mentálisan ez a dolog, hogy én rá tudjak hangolódni a feladatra.
Anita, nálad, hogy vannak az összetartó és a széttartó helyzetek, az ötletelős, illetve?
Mind a kettő jelen van az életemben, jobban szeretem az ötletelős és természetes flow állapotokat, de természetesen ahhoz, hogy egy vállalkozás vagy egy céget irányítson, az ember muszáj a döntéshozó praktikus dolgokat is megcsinálni. Nekem ott egy picit nehezebb az adott feladatot élvezni, és inkább azt a megkönnyebbülést szoktam nagyon szeretni, hogy most mindent sikerült helyre raknom, utolérnem, megcsinálnom, és nyugodtan pihenhetek, tehát azért van annak egy ilyen jó vége. Szeretem egyébként, valószínűleg, hogyha csak ötletelni kéne, akkor az, tehát hogy kellenek ezek a kis megállások, vagy ez a más agyi funkció előtérbe helyezése, ahhoz, hogy utána a szárnyaljon az embernek a fantáziája, vagy az alkotó képessége, úgyhogy ez egy ilyen jó egyensúlyban van nálam, én azt érzem.
Én szeretek zsilipelni, vagy én hiszek a zsilipelésben, meg hát ugye a kereteknek a felállításában, amikor tudom, hogy oké, vannak olyan helyzetek, amikor energiát kell gyűjteni, és vannak olyan helyzetek, amikor azt be kell csatornázni, és én úgy zsilipelek, nálam főleg a sport a zsilipelés, de lehet ez teljesen más tevékenység. Az a lényeg, hogy ugye az inkubációs időről beszélek, amikor egy picit kiszakadunk. Muszáj egy picit kiszakadni ahhoz, hogy újra tudjunk fókuszálni arra, amivel foglalkozunk, és sokkal erőteljesebb fókuszunk tud lenni utána, sokkal hatékonyabbak vagyunk a munkában, hogyha előtte egy picit lazítottunk egy teljesen más tevékenységgel, amiben nem belehaltunk, mert nem egy maraton futottunk le a kettő között, hanem lehet, hogy csak levittük a kutyát sétálni, vagy főztünk valamit, vagy futottunk egy kényelmeset, vagy rajzoltunk valamit. Vagy szájharmonikáztunk, igen, amit Anita mostanában gyakorol, szóval igen, én az inkubációs időben hiszek, hogy az nagyon segíti a divergens-konvergens közti átjárást.
Én ezt nem is figyeltem, nem tudom, hogy ezt már megfogalmazta, de ilyen Nők az úton adásban lehet, de hogy ez így tök jó. Nekem ez még nem volt ilyen tudatosan, talán tudatalatt én is csinálom ezeket, hogy tényleg kell egy 15 perc kikapcsolódás, de hogy ezt ilyen tudatosan még nem csináltam, úgyhogy már jobban megfigyelem. Köszönöm a tippet!
Én is nagyon tudok ezzel azonosulni, amit mondtál, mert nagyon sokszor azzal keresnek meg, hogy hogyan lehet egyensúlyozni a női szerepeink között, aki ugye sok szerepbe kell, hogy helytálljon, dolgozónő, feleség, édesanya, hogy hogyan lehet így nyergalni az egyik szerepből a másikba. És mindig azt szoktam erre mondani, amit most te is mondtad, hogy elválasztókat kell betenni a napunkba. És ez az elválasztó lehet az, hogyha hazamegyek a munkából, átöltözöm egy otthoni ruhába, lehet az, hogy elmegyek a kutyával sétálni, lehet az, hogy leülök és megiszok egy finom kávét, teját, lehet az, hogy este, amikor leteszem a gyereket, akkor szaténpizsamába bújok, és úgy megyek oda a férjemhez, és mondjuk nem abban a ruhában, amiben a gyereket altattam. Lehet ez egy meditáció, egy rövid vizualizáció, de hogy így le tudom választani különféle szerepeket egymástól, hiszen mindegyik más képességet igényel, mást kell mozgósítanom, más a fókusz, és ezt szerintem sokkal könnyebben lehet úgy csinálni, hogyha nem kiből kapcsolok egyikből a másikba, hanem vannak ilyen tudatos elválasztók az életünkben, főleg abban az esetben, hogyha sok szerep között kell átcsatlakozni.
Fú, ez nagyon jó.
Mint hogyha átmennénk egyik szobából a másikba, és az ajtó keretnél valami történne.
Kis feladatot kell végezni. Fú, ez nagyon jó tipp, ezt mindenképpen kipróbálom én is.
Alma húzunk.
Jöhet a következő?
Igen, jöhet.
Mi volt a legutóbbi szokatlan helyzet, amikor máshonnan gyűjtötted az inspirációt? Engem leginkább egyébként a természet szokott inspirálni. Nekem nagyon fontos a természettel való kapcsolódás, tehát valamiért nekem mindig ez a mencsváram, a megnyugtatás, az önnyugtatás, az, hogy szabadnak érezzem magam, ugye ez az elsőt is támogatja, amit mondtam, hogy mennyire fontos a szabadság, illetve ha nagyon elfáradok, akkor most már nem feltétlenül akarok erőből megoldani dolgokat, hanem lehet, hogy a legkomolyabb határidő ellenére is azt mondom, hogy most itt az ideje, hogy egy picit kivonuljak ebből a történetből, megnyugodjak, és mondjuk akár a természettel kapcsolódjak, egy séta, vagy bármi egyéb kutyasétáltatás, kirándulás keretén belül. Ez régen nem így volt. Régen nagyon maximalista voltam, perfekcionista, tudatosan tettem ezt a dolgot le. Körülbelül 4-5 éve szabadultam meg ettől a dologtól. Én azóta vagyok egyébként boldog, tehát hiába is nyújtottam nagyon nagy teljesítményt régen, de boldognak és elégedetnek soha nem éreztem magamat. És nem is engedtem meg magamnak a pihenést igazából, és itt ez nagyon sokszor burnouthoz vezetett, betegségekhez, pánikrohamokhoz, egyebek. Úgyhogy nekem az inspiráció az elsősorban a természetnek a szépsége is a nyugalma.
Anita?
Én mostanában a szájharmonika órán szeretem, vagy kapom meg ezt a teljes kikapcsolódást, nem is naponta szoktam gyakorolni egy 15 percet, de hogy maga az órán, amikor ott vagyok, ez egy órás ilyen foglalkozás, ez egyszerűen hihetetlen, hogy mennyire más világba röpít, nem is csak maga a zene, hanem a zenetörténet, vagy az ezzel kapcsolatos hangulat, úgyhogy ez nekem egy nagyon nagy ilyen új erő, amit éveleitől most megtapasztaltam, Évi.
Nekem legutóbbi szokatlan helyszín, szinte mindig azt mondom, hogy futás közben és kint a természetben, de most nem akarom mondani, pont ezért, igen. A legutóbbi, ez most konkrétan pont tegnap, készültem az egyik egyetemi órámra, ahol ilyen kreatív módszereket tanítok majd tartalomgyártáshoz, és az egyik kedvenc módszerem Edward Bonnónak a véletlen szavas módszere, hogy a véletlen szavak hogy be tudják indítani az inspirációt, és hogy olyan irányba viszik el a gondolkodást, ami ugye kizökkent a rögzült szemléletmódból, és nekem pont egy ilyen, ahogy raktam össze a szavakat, pont erre jutott eszembe valami, amit majd a saját projektembe fogok hasznosítani, úgyhogy most nekem ez volt egy kicsit ilyen szokatlanabb módszer vagy helyzet.
De akkor mondjuk egy véletlen szót a hallgatóknak.
Oké. Az egyébként a módszernek a lényege, hogy rengetegféleképpen tudunk véletlen szavakat gyűjteni, csak felütjük a könyvet, és akkor mit tudom én, 5. oldal első szava, tehát hogy lehet, vagy pedig leírjuk kis papírokra a véletlen szavakat, húzunk egyet, de az a lényege, hogy van mondjuk egy véletlen szó, hogy először kell egy probléma, hogy mire szeretném, egy tartalmat szeretnék gyártani, szeretném a vállalkozásomat hatékonyabbá tenni, vagy ki kell találnom egy tök új módszer, tehát hogy legyen egy fókusz, egy feladat, egy probléma, igen.
Jó, mondjuk maradjon a tartalmat szeretnénk gyártani.
Oké, okay, akkor
én adok neked véletlen szót.
Oké, de ezt majd ezzel neked kell játszani, vagy én adjak hozzá
azok feladatot? Azok Almának véletlen szót.
Oké, na adj egy véletlen szót akkor.
Hangja.
Mi jut eszedbe Alma a hangjáról? 3 dolgot mondja, mi csak így a hangjára jut eszedbe. 3.
Bármi. Szorgalmas.
Szorgalmas.
Lassú.
Lassú.
És hát a királynő.
Királynő, oké. Okay. Milyen feladatot vagy, most mondta Anita a tartalomgyártást, de kapcsolódik-e most valami, vagy ami esetleg egyből eszedbe jut, ami most számodra egy feladat, vagy egy olyan probléma, amit meg szeretnél oldani? Bármi a projektethez kapcsolódó, vagy akár hétköznapi dologhoz is?
hétköznapi dologhoz. Ez azt jelenti, hogy nincsenek problémáim, nem jut eszembe.
Nem olyan, is kell, nem kellene feltétlenül problémának lenni, hanem mondjuk egy feladat.
Jó, a feladat most az lesz, hogyha itt befejezzük, hogy el fogok menni egy elvonulásra 3 napra egyedül, és elkezdem a 3. könyvemet írni.
Oké.
Ez azért egy elég
ez nagy feladat.
Igen.
Oké, 3. könyv. Igen, ez mondjuk... Ehhez egy kicsit összetettebb gyakorlatban kell használni ezt a véletlen szót, de mondjuk induljunk ki abból a 3 dologból, amire asszociáltál a hangyáról. Ugye volt a szorgalmas, segíts egy picikét, szorgalmas királynő.
És a lassú.
És a lassú.
Hogyha most minden 3 stimmel a könyvírásra.
Hogyha most a könyvedre gondolsz, vagy akár erre a helyzetre, hogy elvonulás, akkor azt teljesen reflektál mindegyik. De hogyha mondjuk a könyvedre gondolsz, akkor ezt a 3 szót hogy tudnád a könyvedhez hasznosítani?
Úgyhogy igazából a folyamat, nem fogom most elmondani, hogy miről szól ez a könyv, de a folyamat, amiről szól, az egy lassú folyamat, de hogyha megoldjuk a folyamatot, akkor egy életen át megoldódott a probléma. Tehát gyakorlatilag türelemre fogom tanítani az adott témában a nőket, hogy aztán, hogyha türelmesen ki tudják várni azt az időszakot, akkor aztán kipipálhatják ezt örökre az életükből, ezt a problémát, ami 90%-ában a nőknek probléma az életükben.
Tehát végül is tudod hozzá alkalmazni. Hogyha először fogalmazunk meg egy feladatot, problémát, például egy ilyen nagyon-nagyon hétköznapi dologra gondolok, szeretnél írni egy cikket a nőiség megéléséről, most csak, hogy így ide hozzak egy példát, és ahhoz van ez a 3 szó, amit mondtál, hogy szorgalom, lassú, királynő, akkor megnézzük, hogy mi van, hogyha a fókuszba helyezzük azt, hogy királynő, az hogyan módosítja az én cikkötletemet, vagy fókuszba helyezzük azt, hogy lassú. Akkor hogyan alakítja, miről fog akkor szólni a cikkem, hogyha az van a fókuszban a nőiséggel kapcsolatban, hogy lassú. Tehát így lehet játszani a véletlen szavakkal, mert olyan irányba viszi a gondolkodást, amire meg lehet, hogy nem is gondolnál.
Igen, ez egy nagyon jó ötlet volt, és tök jó példát is hoztatok így össze.
És kiderült, hogy Alma...
szót mondtam.
Igen.
És kiderült, hogy Alma egy új könyvön dolgozik. Nem még egy kártya férjen bele, én azt mondom. Húzz még egyet, kérlek.
Milyen történet jut eszedbe mások dicséretével, vagy bírálatával kapcsolatban? Hát talán a legnagyobb történet, ami az eseteknek a 90%-ában előfordul, hogyha női közösségben vagyok, az, hogy sokkal könnyebben tudunk dicsérni, mint ahogy ugye bírálni nyilvánosan, viszont tudatalatt, vagy inkább azt mondanám, hogy magunkban sokkal inkább bírálunk, mint dicsérünk. Tehát ez a fajta nagyon sok esetben képmutatás, vagy ez a fajta álprűdtség, álszerénység, ez még mindig nagyon része az embereknek az életének, hogy mikor leszünk már annyira őszinték önmagunkkal és másokkal szemben is, hogy önazonosan kiálljunk, és mondjuk elmondjuk a véleményünket úgy, hogy ezen ne sértsük meg mást, más ezen ne sértődjön meg, esetleg építő kritikának vegye, vagy akkor mi a jó megoldás mondjuk 2 barátnő esetében, hogyha nem mondom meg az igazat? Csak hogy a másik jobban érezze magát. Tehát szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mivel építem jobban a másikat. Mondok erre egy példát, mondjuk fölvesz egy ruhát, ami nem áll jól neki. Nagyon jó barátnők vagyunk. Megkérdezi, hogy na, milyen ez a ruha rajtam? Mi a jó megoldás? Az, hogy azt mondom, hogy látom, hogy lelkes, hogy figyelj, gyönyörű vagy ebben a ruhában, csodás, vagy azt mondom, hogy figyelj, szerintem ezt gondold át esetleg, hogy biztos, hogy ezt szeretnéd-e fölvenni. Ti például melyiket választanátok?
Én az építő kritikát, menjen mellé egy pozitív is, de mondja meg az őszintét.
Mindenképpen azt válaszolom, hogy mondja meg az őszinte véleményét. Fordított helyzetben azért több mindent mérlegel az ember.
Igen.
Hát nem akarod megbántani.
Attól is függ, hogy ő éppen milyen állapotban van, önbizalom szinten, attól is függ, hogy abban a ruhával egyébként csak otthon fog sürögni, forogni, vagy kimegy valami nagy közönség elé. Tehát egy nagyon sok van. Nagyon sok befolyásoló tényező van, de valóban egyébként nehezebb megmondani az építő kritikát, viszont szükséges.
Nekem van egy menekülő kérdésem, ami szükséges. Szerintem tök jól feloldja. Hogyha úgy érzem, hogy mérlegelnem kell, hogy megbántsam-e vagy sem, de ettől függetlenül is, általában nekem biztos, hogy az lenne az első kérdésem, hogy te hogy érzed magad benne? És majd ő elmondja, hogy ő mit gondol magáról, és esetleg ahhoz kapcsolódok én is, de hogyha ő azt mondja, hogy hát ő most ebben nagyon jól érzi magát, mert éppen lehet, hogy nem áll rajta annyira jól, de lehet, hogy egy befele húzódó időszaka van, és neki most egy picit rejtegetni kell valamit, akkor lehet, hogy azt mondom rá, hogy jó, hogyha te úgy érzed, hogy ez most így klasszul áll, akkor az jó.
Nekem már megjegyezték mondjuk egy rúzs színére, hogy fura, de én úgy éreztem, hogy nekem az
tökéletes volt, tetszik, és akkor tudom, hogy esetleg valakinek furálhat, de én ezzel jól tudok lenni, és szívesen hordtam. De nem bánom, hogy megmondták.
Igen, de ez nagyban önbizalom függő is azért. Hogyha valakinek önbizalom problémái vannak, ez nyilván nehezebb, vagy önértékelési problémái. Én azt a kérdést szoktam föltenni ruhaterén, hogy mit szeretnél üzenni a külvilágnak. Mert hogy az öltözködéssel üzenünk valamit a külvilágnak. És nyilván, hogyha valaki mondjuk egy nagyon provokatív, nagyon túldekoltált, fölül is kirakjuk, alul is kirakunk mindent, és tényleg úgy megy ki mondjuk egy utcára, vagy egy első randira, akkor megkérdezem tőle, hogy nagyon csinos vagy ebben a ruhában. Kérdés az, hogy milyen hatást szeretné gyakorolni arra a férfira. Azt szeretnéd, hogy a férfi rögtön arra gondoljon, hogy hú, belevenném ezt a ruhát rólad, akkor tökéletes ruhát választottál. De hogyha egy kicsit lassabban haladnál a folyamatban, vagy mondjuk egy üzleti interjúra mész éppen vagy vacsorára, akkor nem biztos, hogy jó ötlet az, hogy...
Tehát a célra.
Igen, tehát hogy gyakorlatilag a ruha az egy üzenet a külvilágnak. Mit szeretnék én sugallni az öltözködésemmel? És így akkor azért jó ez a kérdés szerintem, leterelődik a figyelem arról, hogy igazából ő hogyan érzi magát ebben a ruhában. Nem bírálom őt, hogy most jól áll-e a színe, a formája, stb. Sem a testalkatát, hogy most passzol-e ahhoz mondjuk a szoknya hossza. Viszont lehet, hogy elgondolkodik azon, hogy hú, lehet, hogy ez a ruha nagyon jól áll rajtam, de tényleg egy kicsit túlzás mondjuk egy állásinterjúra.
De milyen érdekes, hogy az építő kritikával mindenképpen trükközni kell, hiszen erre jutottunk.
Pont, erre jutottunk, hogy...
Csak egy picit más megközelítésből, viszont más dicsérni meg annyira könnyű.
Igen, annyira könnyű, igen, ezt elmondani. Tehát ez is milyen érdekes, igen, visszatérve a kérdésre.
Imádok dicsérni.
Én is szeretek dicsérni.
Nagyon jó voltál ebben a adásban, Alma. Tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Rengeteg izgalmas megközelítést hoztál.
Meg rengeteg kérdést, amit a hallgatók is felteltek maguknak. Nagyon jó volt veled beszélgetni.
Köszönjük szépen.
Én is nagyon élveztem. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Hello, szia.
Sziasztok.
Szia.
Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Nők az úton csatornára, hogy ne maradj le a két hetente csütörtökön érkező új adásról. Továbbá nagyon boldoggá teszel bennünket, hogy a visszajelzel számunkra, hogy milyen hatással voltak rád a Nők az úton adásai, hiszen mi ebből tudjuk, hogy van értelme csinálni.
Adj visszajelzést Instagramon, Facebookon, YouTube-on vagy az Apple Podcast lejátszón. Hogyha pedig hasznosnak találtad az epizódot, akkor készíts egy képernyőfelvételt a telefonoddal, és oszd meg közösségi felületeden, hogy másoknak is segíts az útjukat járni. Ne felejts el betegelni rajta minket. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, tarts velünk továbbra is az úton.